mindenképpen kell ezzel az életművel foglalkozni.
Szabó Noémi művészettörténésszel a holnap nyíló egy rejtélyes magyar festő Párizsban 100 éve született Szóbel Géza kiállítás kurátorával beszélgetett Medvedivet. A kiállítás válogatás Maklári Kálmán gyűjteményéből, mely a Ferenci Múzeumban látható.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Száztizenhét perc.
Várkert bazárban koncertköltészet lesz, Tárgony Kovács Bálint szerkesztésében új sorozat indul, Földillatú szerelem, részek Holt, Piros Talicska és Földillatú szerelem címmel folytatódik most Mecsei H. Miklós és a Tárgányművek előadásában. A verseknek a megzenésítése az egy nagyon rég múltra tekint vissza, azonban ilyen címe, hogy koncertköltészet, azért nem gyakran találkoztunk. A részek Hold, a Piros Talicska és a Földillatú szerelem. Mit fog takarni? Hát erről kérdezem most. Tárkány Kovács Bálintot szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszönöm önt és a hallgatókat. Hát ez három kép tulajdonképpen, ami az esten bemutatásra kerülő három költőnek a verseiből való. Az egyik az három olyan költő, aminek hát, térben és időben nagyon távol állnak egymástól.
Igen, jó messzire nyúltak most vissza.
Igen, mégis az én érzésem szerint akár kortársai is lehetnének egymástól, mert egészen hasonló. Hát az első, ugye a Részek Hold, az Lee Tai-Po-nak az egyik verséből való. Ő hát az talán a legnagyobb klasszikus kínai költő, aki 1300 éve élt a 8. században, és hát talán az ő halála az, ami az ő személyét egy kis anekdotikusan jól megragadja, hogy hát nagyon szerette a boritalt, egy ilyen bohém ember volt, és hát sokszor énekelt ilyenkor a Holdhoz mindenféle himnuszokat, dalokat, és hát egyszer az történt vele, hogy csónakáztak így társasággal egy tavon, ahol ő részegen meglátta a Holdnak a tükörképét a víztükörben, és magához szerette volna ölelni, úgyhogy beleugrott a vízbe, és belefulladt. Tehát ezt meséli róla a legenda, hogy ő így vesztette életét. Úgyhogy ez a kép, ez ráutal, és hát az ő költészete az így sok színű a költészete, de a bizonyos verseire nagyon jellemző ez a szemlélődő attitűd, amikor ugye az ember az apró dolgokban meglátja a nagy dolgokat, a hétköznapi dolgokban észreveszi a rendkívülit, illetve hát eleve észrevesz olyan dolgokat, amiket esetleg máskor nem venne észre, vagy amit mások nem vesznek észre, mert nem áldoznak rá figyelmet. És akkor a következő kép ugye a Piros Talicska, az pedig azt már néhányan felismerhetik, akik ismerik William Carlos Williamsnek a költészetét, ez az egyik leghíresebb versének a címe. Ő egy 20. század elejé amerikai költő, aki az amerikai modernizmusnak az egyik megalapítója. Imagistának is szokták hívni, hát ugyanazért, amit az előbb Lee Tai-Po-ról mondtam, hogy hát ilyen képeket, ilyen jeleneteket vesz észre, apró, tehát ilyen leírásokat ad helyzetekről, mint egy tájkép, mint egy csendélet, és hát azért úgy, hogy azokban érződik, hogy hát mint a csebben a tenger, hogy a pici jelenetben, amit mondjuk egy fáról ír, vagy mondjuk egy asszonyról ír, akit miközben ő elmegy az utcában a kocsival, észrevesz a verandán egy asszony, és ezt a jelenetet leírja, és hát ebbe, ahogy ő ezt leírja, abban azért több minden benne van, mint önmagában csak ez a jelenet. Úgyhogy szokták, az ő nevéhez kötik például azt a kifejezést, a figyelemköltészet. És hát ez a figyelemköltészet, ez pont erről szól, hogy megfigyelni, felfigyelni, észrevenni azokat az apróságokat, amiket egyébként nem szoktunk észrevenni, amik mellett elmegyünk, és nem tulajdonítunk neki különösebb fontosságot. Hát ő ezeket észreveszi, ezekre rámutat, talán ehhez hozzátartozik, hogy ő neki a civil foglalkozása orvos volt. Házi orvos, és hát egy orvosnak egyébként ugye ez a feladata, hogy hát megy az emberekhez, és hát az orvosnak észre kell vennie, hogy ugye mi a baj. Ugye hát ez diagnosztikának hívjuk, de hát ha az ember végig gondolja, mi a diagnosztikának a lényege, hát az, hogy figyelni kell, tudni észre kell venni az apró jeleket, hogy az ember megállapíthassa a diagnózist, úgyhogy ez szerintem ez a két dolog nála így össze is kapcsolódhatott. És hát a harmadik, ugye, hát a
saját magáról se feledkezzen meg.
Igen, a harmadik személy, aki ezt a nehezen kiejthető földillatú szerelemről ír, hát az pedig egy 21. századi Vigánt Petendi feltörekvő egyén, aki hát én magam volnék, és hát igazából ennek a története tulajdonképpen ez egy ilyen visszafelől kellene ezt elmesélnem, mert ez igazából úgy történt, hogy ennek az egész estének az ötlete az onnan jött, hogy hát én írok verseket már hosszú ideje, 30 éve, és én is sokfélét írok, és az utóbbi időben, itt Vigán Petenden, hát ilyen, én is ezt csinálom, hogy így észreveszek dolgokat, apró képeket, a bogárkákat, a csapon, a kerti csapon, a diófa levélnek a színeit, vagy a szilvának a pottyanását, ahogy egyszer csak úgy az esti kertbe egyszer csak lepottyam. És ezekről írok mostanság verseket, és én nem ismertem se Lee Typo-t, se William Carlos Williams-t, még egy 5 évvel ezelőtt, mert azért nem ma kezdődött ez a történet, és akkor hát különböző okokból, de hogy úgy mondjam véletlenszerűen egyszer csak szembe jöttek ők nekem, a tangkori Kínának a történelme érdekelt egyéb okból, és akkor így elkezdtem foglalkozni a tangkori költészettel, és hát Lee Typo ebben a korszakban élt és alkotott, és akkor így ismerkedtem vele, és hát egy ilyen nagy rácsodálkozás volt, hogy hát én ugyanilyen verseket írok, hát ez hogy lehet? Hát ő kínai, meg 1300 évvel ezelőtt, hát egészen másmilyen kellene, hogy legyen, és mégis teljesen kortársnak érzem, teljesen, hát mint hogyha egyivásúak lennék. És igazából egy film, egy nagyon szép film, Peterson az a címe a filmnek, Adam Driver játsza a főszerepet, és egy buszsofőrről szól, aki egyébként verseket ír. Uh-huh. És ez egy gyönyörű film, és noha egy csomó vers elhangzik benne, mégsem unalmas, és nagyon ajánlom mindenkinek, Peterson ez a címe, és hát William Carlos Williams, ő hát ott élt Petersonban, és hát ő is említésre kerül ebben a filmben, illetve hát a maga a filmnek a hangulata, hát ott is így rá kellett erre csodálkozok, hogy hú, hát olyan verseket mondanak, amilyeneket én is írok, hát ez így hogy lehet, és akkor ugye elkezdtem utána nézni ennek a dolognak, és akkor így megérkeztem ennek a legjellemzőbb figurájához, William Carlos Williamshez, és hát nekem ez így teljesen összekapcsolódott, hogy hát egyrészt az a két költő, tehát hogy a 1300 évvel ezelőtti kínai, meg a 100 évvel ezelőtti amerikai, akármilyen meglepő, szerintem rendkívül hasonló művészeti törekvéseik voltak, és hát úgy magamra ismertem bennük, illetve be kellett látnom, hogy hát nincs új a nap alatt, én sem tudok semmi újat feltalálni, ezt már nagyon régen is írtak ilyen verseket, mint én, és akkor igazából ez hozta az esnek az ötletét. Az én verseim leginkább egyébként dalszöveggé szoktak ugye alakulni a tárkányművekben, írom a dalokat, és hát ez egy zenés es, tehát ezért koncertköltészet, ugye. És akkor így ez a három dolog így egymás mellé tud kerülni, hogy nekem a dalaim, illetve néhány szöveg, amiből nem lett dal, és hát a két költőnek meg a versei, illetve nekik is lesz néhány megzenésítés, és hát ehhez Vecsei H. Miklóst kértem föl, hogy segítsen ezeket a szövegeket életre kelteni, illetve hát egy egész kis alkotó csapat dolgozik itt, Drubina Orsoly a dramaturg és rendező, az Esnek és Albit Ágnes és Sámson Rita, ők pedig a látványért felelnek, és hát egy nagyon érdekes dolgot találtak ki ők ketten, mert ők meg úgy fogják csinálni az előadáson, hogy egy három vászon lesz a színpadon, három nagy vászon, és ők az előadás alatt hát erre ők festeni fognak, illetve nem csak ők, ebben részt fog venni mi is zenészek, illetve a Hasi is, tehát a Becseyá Miklós, ő is fog, hogy úgy mondjam, gesztusokat tenni, a festői gesztusokat, és így az előadás alatt tulajdonképpen létrejön ez a három vászon, ez a három festmény, ami egyébként a kínai költészetből jött az ötlet, mert hogy nem is úgy mondanám, hogy ötlet, hanem inkább a kicsit inkább a szükségszerűség. Tehát a kínaiaknál a költészet, a kaligráfia és a és hát ugye hát maga az írás az nagyon szorosan összekapcsolódik, és hát igazából a kaligráfiát azért tartják nagyon sokra, mert az az, ami tulajdonképpen magába foglalja ezt a hármat egyszerre. Mm-hmm. Tudjuk, hogy nem csak mint betű jelenik meg, ugye, mint írás, és hanem van egy tartalma is, ugye, tehát a vers, a költészet, és viszont ez a festészet erejével jelenik meg, tehát hogy a betűk azok a festészeti igénnyel vannak megvalósítva. És hát ezt mi ugye reprodukálni nem tudjuk, és ezért nem is akarjuk, mert hát ez egy, hogy mondjam, ez egy külön életet igényelne, hogy az ember ebben elmélyedjen, de hát innen jött az ötlet arra, hogy hát azért valamilyen módon ezt a fajta vizualitást, ezt muszáj érzékeltetni, megjeleníteni, mert ez egyszerűen például a kínai költészet kapcsán egyszerűen elhagyhatatlan, muszáj valahogy megemlékezni róla, és akkor így illet ez, és az a tervünk, hogy az előadás végén az elkészült vásznakat, azokat föl fogjuk darabolni, és a kedves nézők hazavihetnek egy-egy darabot az előadásból.
Tehát mindez október 4-én fog megtörténni, és aztán
Október 10-én.
Október 10-én, bocsánat. És mindez október 10-én fog megtörténni, este 7 órakor a Várkert Bazárban, és aztán utána pedig minden hónapban találkozhatunk a koncertköltészettel, és hol Becsei H. Miklóst hívják segítségül, hol Wunderlich József fog megjelenni a színpadon, de az egészen bizonyos, hogy a tárkányművek ott lesznek, és hozzák a verseket, a zenéket, és hát majd kiderül, hogy melyik alkalommal mi az, amivel megörvendeztetnek minket. Úgyhogy előadás, részek Holt, Piros Talicska és Földillatú Szerelem. Ez a koncertköltészet most október 10-én este 7 órakor a Várkert Bazárnak, és én nagyon szépen köszönöm Tárkány Kovács Bálintnak, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert az esthez.
Köszönöm szépen.
Vártalak, sokat vártalak,
I'm not afraid to die. 117 perc.
Tudjuk, hogy minden szakmának megvan a maga csínya, bínya, és hát úgy tűnik, hogy a vállalkozók azok eleve a vállalkozásokkal együtt beiratkoztak az életre szóló tanulási és fejlődés, fejlesztés kurzusra is, mert hogyha azt akarjuk, hogy a vállalkozásunk normálisan működjön, akkor folyamatosan követnünk kell a trendeket, az új technológiákat, azokat az új igényeket, amik megjelennek a piacon. Nincs ez másképp az est variánsnál sem, mert hogy az a fajta csomagolás technika, amivel elindultak annak idején, az egy szuper modern történet volt akkor, azóta pedig változtak az igények, változik a piac, és hát most megint egy újfajta fejlesztési programmal indultak neki ennek az időszaknak, amit egyébként a Demján Sándor program támogatásával tudtak elérni. De hogy pontosan mik a trendek most a csomagolás piacon? Hogy lehet ez alkalmazkodni? Hogy tud egy középvállalat úgy megmaradni a piacon, hogy közben folyamatosan fejlődjön, és még a munkatársait is motiválni tudja? Hát erről fogom most kérdezni Szakály Jánost, az Eszfagyás Kft. Alapító ügyvezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
Kedves csókolom, jó napot kívánok. Köszöntöm Önt is és a kedves hallgatókat.
Ugye, akik szoktak minket hallgatni, azok azért nem először találkoznak az Eszfagyás nevével. Ez egy debreceni székhelyű csomagolás technikával foglalkozó vállalat, és hát mindig folyamatosan újítanak, fejlesztenek, és most is egy olyan technológiával kezdenek, ami hát a mostani igényeknek abszolút megfelel, és az egy új technológia is a csomagolás technikában.
Igen, teljes egészében így van. Tehát ugye mi 31 éve vagyunk a piacon, valójában az alaptevékenységünk azért egy nyomdai alaptevékenység, de a nyomdai alaptevékenységen túl mi nagyon professzionális módon próbálunk foglalkozni a papír alapú csomagolás technikával. Nagyon erős a formatervezői hátterünk, a design stúdiónk, és erre építkezve vannak olyan eszközeink, ami a legmodernebb csomagolóeszközgyártást tudjuk biztosítani, és ehhez illeszkedik az a beruházás, amit most kezdünk el, tehát mi több mint 20 éve rendelkezünk ugye nyomdagéppel, és mindig próbáltuk lekövetni a nyomdagépeknek a legújabbikát, ilyen csúnya szóval fogalmazva, és most elérkezett az a pillanat, amikor odaérhetünk, és odaértünk a top-top nyomdai megoldáshoz, pontosabban az UV technológiás nyomtatást tudjuk december közepétől már mi is végezni, ami azt jelenti, hogy ez egy hibrid gép, tehát tudja a hagyományos technológiát is, és tud egy UV technológiát, pontosabban UV festéket és UV fénnyel tudjuk megszárítani a papírra, vagy a különböző hordozókra a felvitt nyomatot. Tehát ugye eddig azt kell tudni, hogy a papír az egy porózó szerkezetű anyag, és amikor festékkel találkozott, akkor egy bizonyos száradás után lehetett 100%-ban megmunkálni. Legalább egy ideálisan egy 24 órás száradást kell tartani a nyomtatás követően, de ezzel a technológiával egyetlen egy percet sem kell. Tehát abban a pillanatban, ahogy fölvisszük a festéket a papírra, az UV-fény segítségével, illetve a festéknek a tulajdonságával, abban a pillanatban egy száraz felületet kapunk, ami kijön a nyomdagépből. Ez azért fontos, mert számtalan olyan egyedi alapanyag van, akár papír is, ami nagyon zárt felületű, olyan cellulózhoz olyan anyagokat, olyan műanyagokat társítanak, ami zárt felületté varázsolja a papírnak a felső mázrétegét, és ezért vagy nem száradt meg, vagy egyáltalán elkenődött, soha nem diffundált bele a papír alapanyagba ez a festék, és nem lehetett megfelelően tovább feldolgozni. Tehát ezen is most már túl fogunk tudni ugrani, és tudunk olyan felületeket biztosítani, ami a legmagasabb minőséget eredményezheti.
Mennyire tudja követni a trendeket egy olyan kis vállalkozás, mint az Eszfagyás, Abban a szempontból kérdezem, hogy ugye ezek nagy beruházások, amikor az ember például egy ilyen típusú gépet vesz. Nem tudom, hogy a csomagolás technikában milyen gyorsan változnak a trendek. Mennyire tudjuk azt, hogy pontosan, amik most beruházunk, az mondjuk még egy ilyen fajta beruházás, ugye, ami gyors száradást igényel, valószínű, hogy 20-30 év múlva is szükség lesz rá. De hogy rengeteg olyan van, ami divat, jön, megy, jön, megy. Mennyire tudja az ember kiszámítani, hogy érdemes beleugrani egy ilyen trendbe, vagy nem érdemes beleugrani? Érdemes követni, vagy sem?
Igen, hát tulajdonképp gyorsan tudjuk követni, mert a vágyainkban azonnal megjelenik, és aztán mindig a pénztárcánkhoz próbáljuk igazítani, és akkor az lelassít bennünket. Vannak nagy trendek, tehát ugyanígy a nagy trend a nyomtatás. Azért itt lehet látni akár több 10 évet is előre. Különböző formai kialakítások elősegítését, eszközlőgépek vagy megoldásokat, eszközlőgépek, hát ott igazán ott lehet elgondolkozni, hogy érdemes vagy nem érdemes. Általában azért érdemes, mert ami megérkezik a piacra, azért viszonylag hosszú időn keresztül velünk marad. Ami ugye nehézséget okozza, hogy ez az iparág, ez egy nagyon költséges iparág. Tehát itt, hogyha csak a hulladékkezelést figyelem, ami a napjainkban itt kopogtat, hogy azt is újítanunk kell, ez körülbelül 30 millió forint egy ilyen vállalat életében ennek a megoldása. Tehát, hogy ilyen típusú eszközökről beszélünk, tehát a sok 10 milliótól a sok 100 millióig lehet egy-egy beruházásunk. De visszatérve, hogy a trendekre, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ennyire nehéz nem volt az elmúlt 50, 70 vagy akár 100 év, és miért gondolom ezt? Azért, mert itt kopogtat a digitalizáció. És ugye itt kell eldönteni, hogy most maradunk az analóg technológiánál, vagy inkább menjünk el a digitális technológia irányába, de a digitális technológia, az nem azt mondom, hogy gyerekcipőbe jár, mert ez még így nem igaz, de a digitális technológiát, ha választom, akkor az 5 év múlva biztos, hogy már elavult lesz az az eszköz, amit most választok. Ha az analógot választom, akkor lehet, hogy fölül fog engem írni, és el fog húzni mellettem a digitális technológia. Tehát itt most tényleg az utóbbi 5-7-10 év sokkal nehezebb volt a döntésünk, mint mondjuk előtte lévő időszakban, éppen miatt, hogy nem tudjuk, hogy melyik irányba is fogunk haladni. Ez olyan, úgy kell elképzelni, mint az autóvásárlásnál, hogy én most milyen típusú autót vegyek, hogy hibrid technológiást vegyek, vagy akkumulátorosat vegyek, belső égésűt vegyem, mert a belső égésű is fejlődik. Nem tudjuk, hogy az akkumulátor a töltést azt hogy fogják tudni megoldani, tehát ez egy kicsit felfordult világ minden vonatkozásban.
És gondolom, mint az autóknál, nem tudjuk, hogy holnap után milyen, vagy akár már csak holnap is milyen szabályozások
Igen.
fognak jönni, esetleg a trendeket látjuk, és hát ugye ez
Igen.
nehezíti a helyzetet.
Igen.
Milyen trendek vannak egyébként most a csomagolás technikában? Mert hogy említette ön ezt a hulladékgazdálkodást, és az embernek az van a fejében, hogy ugye nyilván az a cél, hogy minél kevesebb hulladék legyen, de minél kevesebb anyag felhasználással lehessen elérni egy